Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Magasztaljuk Urunkat énekszóval Isten tiszteletünk kezdetén, a 100. zsoltárunk első verszakát énekeljük. Foglaljuk el a helyünket most, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Egyházkerületünk, a Dunamelléki Református Egyházkerület az elmúlt időszakban adott ki újabb énekfüzeteket. Aztán ezeket az énekfüzeteket összefoglalták egy kötetben, amely most már kapható. Ebben a kötetben található az az ének, amelyet most énekelünk. Thank you. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. A Szent Háromság egy Isten igéjére figyeljünk most, nyíljon meg a szívünk előtte. A Királyok második könyve 5. részéből hangzik hozzánk az első 14 versből a következőképpen. Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszakadta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szakadtad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban. Akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharapudott. Elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni. Elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét. Azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Farpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kis gyermeké. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem a cselekvői is. Most foglaljuk el a helyünket, és imádságban forduljunk Urunkhoz. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, te gazdagon megáldottad az életet lehetőségekkel. és különösen is bőséges lehetőségekkel láttad el a tanítványi életet. Bocsáss meg, ha a mi kezünkön annyi jó ajándékot tönkre ment már, ha szavadat semmibe vettük, és ha igédet a földre hagytuk hullani. És ezért volt a szívünkben annyi keserűség és üresség. De azt is tudod, Urunk, hogy igazából a szívünk mélyén vágyunk a szeretetre, a te szeretetedre. Éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, és keressük az utat. Keressük az utat, ami hozzád vezetne. Köszönjük neked, hogy ma együtt lehetünk itt. És azt kérjük tőled, hogy ne hagyd minket magunkra gyallóságainkkal. Adj világosságot, hogy lássuk önmagunkat őszintén. De adj még nagyobb világosságot ahhoz, hogy a te végtelen jóságodat és irgalmadat is láthassuk. Azt a gyógyító és vigasztaló szeretetet, amellyel bennünket szeretsz. Szólj most hozzánk olyan szóval, amire szükségünk van. Tedd kérünk igévé az emberi beszédet, és tölts ki ránk szent lelked erejét, szeretetét és józanságát. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük, Urunk, ezt. Ámen. Isten üzenetének meghallgatására készülve a 274. dicséretünk első verszakát énekeljük. Fennállva hallgassuk meg Isten beszédét, amely a Királyok második könyvéből hangzik hozzánk az 5. részből, a történetünk folytatásából, egész pontosan a 15., 16. és 17. versekből a következőképpen. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most ezért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár uncolta, hogy fogadja el, ő halthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem fogadod el, akkor viszont ad a szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Foglaljuk el a helyünket most. Csütörtöki Biblia óráinkon nem olyan régen a római gyülekezethez írott levelet kezdtük el tanulmányozni, és rögtön az első fejezetben találkozunk ott azzal a kijelentéssel, hogy az Úr Jézus Krisztus evangéliuma Istennek ereje. Ez pedig igazából azt jelenti, hogy a mindenható Úr az igéjén keresztül, az Úr Jézus Krisztus evangéliumán át, annak hallgatása közben, annak befogadása által tud és akar munkálkodni a szívünkben. Meg tud újítani egészen bennünket. Így lehet a miénk az a bűnbocsánat, amelyet az Úristen már elkészített számunkra, amelyet Jézus Krisztus megszerzett ott a Golgotai kereszten. Így fogadhatjuk el Isten kegyelmét. És aztán, amikor mindezt hittel elfogadjuk, akkor valóban egy új élet, egy más minőségű élet indul el, hiszen az alapok is egészen mások, és más fog felépülni rá. És mindennek következtében azt a békességet is megismerhetjük, meg azt az örömöt is megismerhetjük, azt a megelégedettséget, amelyet máshol nem nagyon találunk meg. Valójában csak az Úrral, az Úr Jézus Krisztussal való közösségben. Isten mindezt elkészítette számunkra, és szeretné nekünk ajándékozni. És még egyszer hadd mondjam azt a mondatot, amelyet a római levél tartalmaz. Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma, Istennek ereje. Hatalom, erő, isteni hatalom. Akkor viszont talán a mi fejünkben is megfordul a kérdés, mint ahogy az enyémben megfordult. Hogyha ez hatalom, ez erő, ez isteni hatalom, isteni erő, akkor ennek a hatása a mi életünkön miért nem látszódik meg még jobban? Hiszen meglátszódhatna. És remélem, hogy mindnyájan vágyunk is erre. Istennek hatalma, ereje. Ő ezzel a hatalommal akar az ige által munkálkodni az életünkben. De hogyha ennek olyan igazán mégsem érvényesülhet a hatása, akkor minden bizonnyal a mi szívünkkel van a baj, illetve azzal van a baj, hogy hogyan fogadjuk az Isten igéjét. Hogy mi a válaszunk rá, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. És akkor valószínűleg a hitünk valahol elakadt. A 2013-as esztendő első Isten tiszteletén, új év napján, az akkor olvasott és hallott igeszakasz alapján azt mondtuk, hogy itt a magunk számára, a gyülekezetünk számára ezt az esztendőt a hit évének tekintjük. Nem mintha többi nem az lenni, és nem annak kellene lenni. De most szeretnénk az Isten iránti bizalmunkban még jobban megerősödni. Most még azt is hozzáteszem, amit akkor azon az Isten tiszteleten nem mondtam el, hogy református egyházunk vezetősége, zsinata pedig ezt az esztendőt a hitvallás évének nevezte el. És különösképpen is figyelmünkbe ajánlja egyik hitvallásunk a heidelbergi K.T. tanulmányozását. Most, ha ez a kettő is így összetalálkozik, azt hiszem, hogy Istennek engedünk azzal is, hogyha most, az év elején úgy csendesedünk el előtte, hogy azt kérjük, vizsgálja meg akkor ő a mi hitünket. És most ez a felolvasott történet a Királyok második könyvéből nagyszerű tükör számunkra. Tükör, amelybe beletekintve saját magunkat is megláthatjuk. És én kérem a Szentlélek Istent, és kívánom is azt, hogy így hallgathassuk most az ige hirdetést, hogy megláthassuk valóban saját magunkat, hogy megláthassuk azt, hogy hol akadt el vajon a hitünk, hogyha ez történt valóban. És mindjárt a legelső oka annak, hogy Krisztus evangéliuma hatástalan marad valaki életében, az lehet, hogyha nem veszi komolyan azt a diagnózist, amelyet maga az Úr állított fel rólunk emberekről. Vagyis nem veszi komolyan a bűnt. Jézus Krisztus maga beszélt arról, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És azért mondta ezt, mert valóban így van. Hát aki egészséges, az nem fog elmenni az orvosi rendelőbe. De hogyha valami már nagyon fáj, hogyha valamitől már nagyon szenvedünk, akkor biztos, hogy sietünk és keresünk egy orvost, és keressük a segítséget, hogy megszabadulhassunk a szenvedéstől. Amíg nem érezzük igazán azt, hogy mit is jelent a bűn az életünkben, hogy mit okoz az, addig nem fogjuk keresni a segítséget és a szabadulást. Amíg nem adunk igazat az Úrnak abban, hogy a bűn halálos betegség, és hogy igazából ez a legnagyobb bajunk és legnagyobb problémánk, addig nem akarunk gyógyulni, szabadulni a bűntől, és addig azt sem fogjuk igazán megérteni, amit az Úr Jézus Krisztus tett, hogy az ő váltságára miért is volt szükség, arra, hogy ő az életét adja ott a kereszten. Pedig, hogy milyen veszedelmes dolog a bűn, azt Naámánnak, akiről itt hallottunk a történetben, a példája is jól szemlélteti. Azt olvastuk erről a Naámáról, hogy az arámok királyának a hadsereg parancsnoka volt. És ilyeneket jegyzett fel róla a Szentíró, hogy nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámat. Erre lehet azt mondani, hogy micsoda karrier, nagyra becsült meg, erős vitéz. Kevés emberről lehet ennyi szépet elmondani. Biztos sokan irigyelték is őt ott a környezetében. És azt is tudjuk róla, hogy nem csak a közéletben volt sikeres, hanem otthon is megértő és jó feleség állt mellette. Meg volt a megfelelő háttér otthon. Ritka, szerencsés élet. Szokták mondani a Naámához hasonló emberekre. De. És most jön a nagy de. Azt mondja a tudósítás, hogy ez az ember, akiről ennyi jót el lehet mondani, bélpoklos lett. Szörnyű tragédia. Hiába volt a szép ház, a hatalom, hadseregparancsnok volt, a jó felesége, a nagyszerű hivatása, mert ez a rövid meghatározás, hogy bélpoklos lett, mindent árnyékba borított. Minden bizonnyal nála is úgy kezdődött a bélpoklosság, ahogyan az általában, hogy először csak egy pici fehér folt jelent meg valahol a bőrén. Pattanásféle, ártalmatlan apróság. Lehet, hogy észre sem vette egy ideig. Aztán, amikor észrevette, akkor próbálta titkolni, elrejteni, de nem sokáig lehetett. Aztán orvoshoz fordul, megpróbál mindent, de hiába. Terjed tovább a halálos fertőzés, és kétségbe esve kell tudomásul vennie, hogy nincs segítség számára, hiszen halálos betegség volt a bélpoklosság. De ilyen a bűn is. A Bibliában a bélpoklosság nagyon sokszor a bűn képe, a bűn illusztrációja, és félelmetesen kifejező kép. Mert ahogyan a bélpoklosság is, a bűn is fertőző. És nem is ez az igazán veszélyes benne, ami látszik kívülről. Az a kis pattanásféle apróság talán az ember jellemén, vagy egy csúnya cselekedet, valami kis volt, ami olyan apróságnak, kicsi dolognak tűnik, hanem valójában azért igazán veszélyes, mert emögött ott van egy belső fertőzöttség, amiből aztán kiütközik az a kis pattanásszerű dolog, vagy az a sebb. Pál apostol, Isten egyik szolgája, akit az Új Szövetségből ismerhetünk meg, így fogalmazta meg ezt, amikor saját magában is fölismerte. Megtalálom magamban azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Igen, a bűn megvan bennünk. Mert nem csak Pál apostolban volt meg. Mindegyikünkben ott van. És ez az, amit olyan nehezen tudunk elfogadni. Ez az, amit sokan maguktól messzire akarnak vetni, nem is akarnak szembenézni vele, nem is akarnak foglalkozni vele. Ilyenkor szoktuk hozni a külső dolgokat, ami kívülre látszik, hogy de hát én alapvetően jó ember vagyok. És a környezetem is így tekint rám. Azt mondják rólam, hogy jó indulatú, segítőkész ember vagyok. Aztán, ahogyan a bélpoklosság is, ahogyan azok a foltok, azok a sebek terjednek, megjelennek máshol a testen, úgy terjed, és gyorsan terjed a bűn is. Először csak gondolatban játszik valaki a bűnnel. És lehet, hogy másnapra már egy mély zuhanás lesz belőle. De sokszor fölszakad már emberek szívéből, késő bánatban, egy ilyen rémült csodálkozás. Hogy tudtam én ezt megtenni? Én képes voltam ilyenre. Nem gondoltam volna saját magamról sem ezt. Olykor értetlenül állunk mi magunk is a bűn hatalmával szemben. És ahogyan a bélpoklosság, úgy a bűn is magányossá tesz. Naámán ezt a hadsereg parancsnokot nem üzték ugyan ki a pusztába, mint ahogy tették annak idején azokat, akikkel ez a betegség megjelent. Elkülönítették, kivetették maguk közül. És azok magukra maradtak, a nyomorúságukkal, a szenvedésükkel. De így történik ez a bűnnel is. Elválaszt bennünket Istentől. És elválaszt a másik embertől is. Talán hordozunk magunkban a múltból olyan emlékeket, talán olyan eseményeket, olyan cselekedeteket, amelyeket mi tettünk meg, amelyekkel kapcsolatban ott van bennünk az, hogy jaj, csak senki meg ne tudja. Vagy éppen abban a formában, hogy ó, ha tudnák, hogy ki is vagyok én. Ó, ha kitudódnék, amit rejtegetek, hogy ki is vagyok én valójában, és milyen vagyok. És bezárkózik az ilyen ember. Pontosan azért, nehogy napfény derüljön arra, hogy milyen is ő, és hogy mit tett. És ahogyan a bélpoklosnak sem volt, a bűnösnek sincs reménysége. Minden bűn a halál mérge. És nem csak a nagyok, amelyekről mi is azt gondoljuk, hogy igen, azok már bűnök. A gyilkosság, hogyha elveszem a másik életét. Vagy még a lopás is. nem csak ezek. Az önzés, a hazugság, az irítség. És lehetne tovább sorolni, és vegyük a kezünkbe Isten igéjét, és meglátjuk, hogy mikről mondja azt, hogy bűn, hogy az Isten előtt utálatos. És mindez a halál mérge bennünk. Isten ítélete vár rá. De hát akkor miben reménykedhet az ember? Naamánnak is valahogy így kellett élni az életét, hogy miben is reménykedhetnék még. Már igazából semmiben sem. Lehet, hogy valahol itt akad el a hitünk, és ezért nem jutunk tovább. Mert nem tudjuk komolyan venni azt, hogy a bűn az ott van az életünkben. Hányan mondták már azt, hogy de hát én nem vagyok bűnös. Kikérem magamnak, senki ne mondjon ilyet, hogy én bűnös lennék. Isten igényében viszont egyértelműen ott van, hogy mindenki megromlott. Igazából belül ott a szívünk megromlott, és ezért van szükség arra, hogy az Isten közbe avatkozzon, és valami újat kezdjen el bennünk és bennünk. És ez az első, ahol elakadhat a hitünk, és olyan jó lenne, hogyha becsületesen és őszintén végigmernénk gondolni, hogy vajon a mi hitünk nem akadt el itt. Komolyan vesszük-e a bűnt? Komolyan vesszük-e ebben a világban, amelyben benne élve azt látjuk, hogy olyan dolgok is, amelyek eddig valóban bűnnek számítottak, azok már nem azok. Azok már természetesek. És lassan azokat vetik ki az emberek maguk közül, akik nem cselekszik, és akik nem úgy élnek. Merjük-e vállalni ebben a világban is azt, amit az Isten mond rólunk emberekről? Merjük-e vállalni, és merjünk-e így megállni előtte, hogy igen, Uram, igazat adok neked. Nincs bennem igazából semmi jó. Romlott vagyok, és szükségem van a te szabadításodra. És hogyha idáig eljutunk, akkor fog az Úr Jézus Krisztus szabadítása, váltsága igazán felragyogni számunkra, hogy milyen csodálatos, hogy van kiút ebből az állapotból. Én nagyon remélem, hogy sokan vannak közöttünk, akik itt nem akadtak el, akik tovább tudtak már lépni, akik meg tudtak így állni, vagy sokkal inkább le tudtak borulni az Úr előtt így egyszer már olyan igazán, és azóta is újra, hogy igen, Uram, szükségem van a te bocsánatodra, a te kegyelmedre, arra, hogy te tisztíts meg. Mert ott van a bűn bennem, érzem, tapasztalom, és nap mint nap küzdök vele, küzdök ellene. Nagyon remélem, hogy sokan tovább léptünk már. Keressük a szabadulást legalábbis. De lehet, hogy valahol máshol akadt el a hitünk. Most hol is akadhat még el a hitünk? Azt látjuk itt a történetben, hogy Naamán, amikor már egészen eljut Elizeus profétáig, az Isten emberéig, akkorát csalódik, hogy majdnem visszafordul. Ha rajta múlott volna, meg is tette volna, hiszen hallottuk, hogy a szolgái tartották vissza. Először azon döbbent meg, hogy ez a proféta Elizeus, akit olyan nagyra tartanak Izraelben, és akihez ő hajlandó volt eljönni, nem is akar személyesen találkozni vele. Ő eljött ide Izraelbe, megtette a hosszú utat, megkereste a prófétát, és akkor az ki sem jön a lakásából, a házából, hanem csak egyszerűen kiüzen. Micsoda dolog ez? Hát még arra sem méltatja, hogy ki jöjjön hozzá. Nem, hát Naaman igazán nem ezt várta. Többet, nagyobbat, valami mást várt. Valami olyasmit, ami a magas állásához, meg a méltóságához való. Ahhoz méltó. S mert nem ezt kapja, megsértődik. Eljön, keresve a gyógyulást, és akkor kap egy üzenetet, amit egy szolga hoz neki. Testvérek, igazából ez azóta is így van, mind a mai napig. Eljövünk mi is a templomba, az Isten házába. Vágyunk az Isten békességére, reménység szerint a szabadítására is már. Vágyunk arra, hogy őt megismerjük még jobban, hogy a vele való közösségben megelégedettekké, derűsekké, kiegyensúlyozottakká válhassunk. Vágyunk az örök élet ajándékára. Eljövünk ide, és akkor azt kell tapasztalnunk, hogy még csak nem is közvetlenül az Isten szól, hanem ide állít egy embert. Ide állítja az ő szolgáját. És egy emberen, egy szolgán keresztül szól. Lehet, hogy nekünk is volt már ehhez hasonló csalódásunk, mint a Naamáné. Hogy én azért nem ezt vártam. Én azért valami mást, valami többet szerettem volna. Vagy talán valami különös áhítatot, elragadtatást megtapasztalni. Valami olyasmit, ami vajon igazán beleremeg a lelkem. Így jövünk talán ide a templomba, és akkor mit kapunk? Az Úr egyik szolgájának nagyon is ismert és szegényes beszédét. És akkor még úgy áll ki ez a szolga, hogy az Isten üzeni ezt nektek. Lehet, hogy itt akad el a hitünk. Lehet, hogy ezt nem tudjuk elfogadni, hogy egy emberen keresztül szól. Lehet, hogy ezt nehéz elhinni, hogy az emberi szón keresztül mégiscsak az Isten üzenete hangzik föl. Azután ennek az üzenetnek a tartalma is nagyon furcsa. Egyenesen felháborító. Hiszen az üzenet így hangzott Naamán számára, eredj el a Jordán folyóhoz, és fürödj meg 7-szer. És akkor megtisztulsz a betegségettől. Hát ez aztán már több a soknál. Ez már igazán felháborító, botránkoztató. Ugyanúgy, mint az az üzenet, amit mi kapunk itt mindig. Újra meg újra, hogy a bűn bélpoklosságából, hogy abból, ami valódi problémánk, abból nem lehet másképp meggyógyulni, nem lehet másképp tisztulni, csak úgy, ahogyan azt az Úr nekünk az igéjében mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Vagy, ahogy egy másik helyen, Jézus vére tisztít meg minket minden bűntől. Vagy, ahogyan Zakariás könyvében olvashatjuk, azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Hányszor megüzente már Isten? Számunkra is. Hányszor hangzott már itt ebben a templomban is az, hogy ott a Golgotán, azon a kereszten, amelyre az Úr Jézus Krisztust, a testélet Istent, szeretetet, az ő szeretetét, tulajdonképpen a testélet szeretetét feszítették keresztre, ott fakad fel a gyógyító folyó, amely meg tud tisztítani bennünket kívülről, belülről. Igen, testvérek, tudom, hogy érthetetlen, logikátlan, bosszantó, botránkoztató üzenet a keresztről való beszéd. Nagyon sokan tekintettek már így az evangéliumra, Jézus Krisztus váltságáról szóló üzenetre. De mégiscsak a prófétákon és az apostolokon át is mindig újra ezt üzeni Isten. Naamán is, amikor meghallotta, hogy mi is az ő gyógyulásának a lehetősége, hogy menjen el a Jordán folyóba és fürödjön meg 7-szer, akkor hallottuk, hogy vérrel durral csomagolni kezdett, haraggal a szívében, mégis mit gondol ez a próféta, míg sem hagyom magam becsapni. Íme én ezt gondoltam, mondja Naamán, ott akkor, abban a pillanatban. Valahogy egészen másképpen gondoltam én az egészet, mármint hogy a gyógyulást. Egészen másképpen. Nem így. Vajon nem itt akadtunk el? Vagy lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik itt akadtak el? Hogy azért nem tapasztaljuk meg a Jézus Krisztusról szóló evangélium hatalmát, erejét, az ő örömét, békességét igazán az életünkben, mert bennünk is itt van az, hogy én azt gondoltam. És tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy jobban akarom tudni, mi segít rajtam, mint Isten. De ahhoz, hogy mindazt még jobban átélhessük és megtapasztalhassuk, amit Isten elkészített nekünk embereknek, Jézus Krisztus váltságának az erejét, hatalmát, ahhoz le kell szállni erről a trónról, hadd mondjam így, hogy én azt gondoltam, és én határozom meg, és én mondom meg, még az Istennek is, hogy szerintem ez meg az lenne a megoldás. És meg kell hajolnunk azelőtt, amit Isten gondolt, sőt, amit ő már meg is cselekedett, akkor, amikor az Úr Jézus miattunk, helyettünk és érettünk ott a kereszten, meghalt. Ez lehet tehát a következő akadálya a hitünknek. Vizsgáljuk meg a saját hitünket, hogy nem torpantunk-e meg itt. Aztán látjuk, hogy Naamán azért nem akarta megtenni, amit Elizeus üzent neki, mert túl egyszerű volt valójában. Hát mindössze annyi, hogy fürödjön meg egy folyóban. Ennyi? És miért éppen ezt? És miért csak ennyit? Ahhoz, hogy meggyógyulhassak. Hát ez padarság. És már fordulna is vissza, és hallottuk, hogy a szolgák biztatják, hogy hát ha valami nagyobbat parancsolt volna a próféta, azt is megtetted volna, és nem így van, hogy megtette volna a gyógyulás érdekében. De akkor most ezt, hogy fürödj meg, és megtisztulsz, ennyit nem tudsz megtenni. De hát nem így van ez az evangéliummal, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy olyan végtelenül egyszerű. Hallottuk az előbb is, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Azaz az Isten jelenlétébe kerülhet az életed, megismerheted őt, vele közösségben élhetsz, örök életed lehet. Olyanná válhatsz egyre jobban, mint maga az Úr Jézus Krisztus. De hát csak ennyi. Hogy higgyek? Hogy ezt elhiggyem? Higgyem, hogy Jézus halála az én bűneimre is, az én elrontott dolgaimra és mulasztásaimra is bocsánatot jelent. És hogy Jézus feltámadása az én lelkem számára is megnyitotta a mennyet. ezt higgyem el, csak ennyi? Hát nem kellene ezért valamit tennem is? Egyszer egy férfi, aki végre megértette, hogy neki is szabad hinni az Úr Jézus Krisztus váltságában, és hogy így kezdhet igazán új életet, és lehet örök élete. Így sóhajtott fel utána. Sohasem gondoltam volna, hogy ezen a módon lehet békességre jutni. Mindig azt hittem, hogy előbb ezt meg ezt kell tennie az embernek. Nos hát, semmit sem kell előbb tenni. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözül. Előbb hinni kell, hinni szabad az embernek. Mert ebben is a mi Urunk segít, azért is mondom így, hogy szabad, hiszen még ezt is lehet kérni, hogy add nekem a hit ajándékát. Nem itt akadt el vajon a hitünk? Ott, hogy mi is előbb tenni akarunk valamit? Azért mégis csak. Nekem kéne előbb erőlködni. Egy kicsit azért szebb, meg jobb életet élni. Majd én a magam erejéből megpróbálom először, és aztán majd odaállhatok az Isten elé, hogy hát itt vagyok. És nézd csak a jó cselekedeteimet. Nem. Higgy. Higgy az Úr Jézusban. És ne akadjon derít, hogy nekünk előbb tenni kellene valamit, hogy produkálni kellene valamit. Merjük elfogadni Istennek az ingyen való kegyelmét, amelyet kínál számunkra. Naamán majdnem megfordult az utolsó pillanatban, de azután végre mégis megtette, amit a próféta mondott. Megfürdött a Jordánban, és megtisztult a bélpoklosság. Meggyógyult. Lehet, hogy mi is eljutottunk már odáig, hogy megértettük az evangéliumot, Isten igéjét, azt, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk, mit vállalt, és hogy ez mit jelent számunkra, mert talán már sokszor hallottuk. De azután megfordultunk. Elmentünk, úgy, hogy nem tettük meg azt a döntő lépést, hogy a hitünkkel megragadjuk valóban az Úr Jézus Krisztust. Hogy elfogadjuk igazán hitünkkel Istennek azt az ígéretét, hogy minden bűnre van bocsánat, hogy Jézus Krisztus vére meg tud tisztítani bennünket minden bűnünktől. Isten azt mondja, hogy ettől függ az életünk. Ne forduljunk hát vissza, hanem ha még ezt a döntést nem hoztuk meg, ha ezt a lépést nem tettük meg, akkor tegyük meg most, itt ezen az Isten tiszteleten. Akkor mondjuk ezt el az Úrnak imádságban. És akkor megtapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus vére valóban meg tud tisztítani bennünket minden keserűségünktől, minden félelmünktől, minden elégedetlenségünktől, önzésünktől, és új mennyei erőt és örömöt hoz az életünkbe. És megtapasztalhatjuk azt, amit Izsaiás próféta könyvében így olvashatunk. Az ő, azaz a Messiás, az Úr Jézus Krisztus sebei árán gyógyultunk meg. De még egy helyen elakadhat a hitünk. Azt olvastuk itt, hogy Naamán a gyógyulás után egyrészt már is vall arról az Istenről, akit megismerhetett. Elmondja, hogy ő ugyan sok más úgynevezett Istent ismert, hiszen az ő népének is megvoltak a maguk istenei. De most már tudja, hogy az igazi, az élő Isten, aki munkálkodik is, mert él, az az, az Isten, akit Izraelben hirdettek. De aztán arról is beszél, hogy mostantól kezdve éppen ezért nem akarja a többi Istent, azokat az Isteneket imádni, amelyeket ott az ő népe imádott. Nem akar bálványokat, nem akar mást szolgálni. Hálából az Urat, az Istent, akit megismert, őt akarja szolgálni az egész életével. Ez a következő lépés. És itt is el lehet akadni. Hogy elfogadjuk örömmel, hogy Jézus Krisztus megváltott, hogy új életem lehet, hogy örök életem lehet. Csak éppen aztán ennek a gyümölcseit nem teremjük. Csak éppen aztán, ami iránta való hálánk és szeretetünk nem mutatkozik meg a neki tetsző cselekedetekben és életfolytatásban. Csak éppen nem engedjük, hogy igazán ura lehessen az életünknek. Nem szenteljük oda az életünket neki, aki pedig egyszülött fiát adta, értünk, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Lehet, hogy itt akadt el a hitünk. A hála és az Úr iránti engedelmességben. Bárcsak tudnánk tovább lépni. Azt láttuk tehát itt Naamán történetében, hogy elakadhat valakinek a hite, ott, hogy nem veszi komolyan a bűnt. Hogy azt gondolja, majd az Isten elnézi. Nem fog ő akkora ügyet csinálni belőle. Nem, Isten halálosan komolyan veszi a bűnt. Annyira, hogy egyszülött fiának kellett meghalnia ott a kereszten, azért, hogy a bűn büntetésének az ostora ne rajtunk embereken csattanjon. Aztán el lehet ott is akadni, hogy csak a szolgákat, az embereket látjuk, amikor hangzik az evangélium az ige, és nem vesszük ezért komolyan, mert csak az emberig jutunk el, aki mondja az evangéliumot. Aztán el lehet akadni ott is, hogy az Úr Jézus Krisztus váltságáról, áldozatáról szóló örömhírben megbotránkozunk, vagy bolondságnak tartjuk. Aztán el lehet akadni a végső döntés, a végső döntő lépés megtételénél, vagy, amit utolsóként láttunk, az engedelmesség és a hála megbizonyításánál. Hol akadt el a hitünk? A mi Urunk azt szeretné, hogy tovább tudjunk lépni. Azért hangzott most is az ő szava hozzánk. Azért akar ő szent lelke által a szívünkre beszélni, hogy tovább léphessünk. És Istennek hatalma, ereje, az valóban a mi életünkben is, és életünkön keresztül is megmutatkozhasson. Engedjük hát, és kérjük, hogy munkálja ezt a szívünkben. Amen. Kérjük ezt énekszóval is, a 239. dicséretünk első verszakát énekeljük most együtt.
Thank you.
megvalljuk, hogy sokszor is sokféleképpen vétkeztünk ellened, önmagunk ellen és egymás ellen. De azt is látod, Urunk, hogy hisztük, és szeretnénk igazán hinni, hogy benned és általad van megújulás, és van új kezdet. Te vagy a feltámadás és az élet. Vigasztalj, kérünk, bennünket tőled való vigasztalással. Kérünk, taníts megbecsülni minden napjainkban ajándékaidat, mint tőled való kincseket, amikben üzeneteket rejtettél el számunkra. Add, hogy az ige napról napra éltessen, szólítson meg, és adjon üzenetet, tanítást, magyarázatot és megértést mindnyájunknak. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, Anya Szent Egyházunkért. Arra kérünk, adj békességet otthonainkban. Imádkozunk beteg testvéreink gyógyulásáért, azokért is, akik kórházban vannak, és azokért, akiknek szívében kétségek vannak, meggyógyulnak-e. Add békességedet, örömödet, erősítésül. Segíts minket, hogy élő hitben járhassuk végig a most következő esztendőt. Adjál erőt, kérünk, munkánkhoz, áldást igyekezeteinkhez, és mindenek felett tőled való útmutatást és élő igét. Hallgass meg minket, és légy jelen, kérünk, mindennapjainkban. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyedben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az adakozás lehetőségét hirdetem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárasztja rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Korintusi gyülekezethez írott 2. levél 9. fejezetének 7. és 8. versei ezek. Sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő délután 4 órától konfirmációs óra lesz az ifjaknak. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti biblióóra lesz. Pénteken délután 4 órai kezdettel felnőtt konfirmáció előkészítőt tartunk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben a gyermekek számára lent az alaksorban a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekistentiszteletet tartunk. Pici babákkal pedig itt a földszinten az úgynevezett babaszobában követhetik a szülők televízión keresztül az istentiszteletet. Emlékeztetem a testvéreket arra is, hogy jövő vasárnap istentisztelet után imóra is lesz, hiszen a hónap második vasárnapja lesz. Készüljünk tehát így a jövő vasárnapi istentiszteletre, hogy utána imaórán is együtt maradhatunk, és közösen Isten elé vihetjük ügyeinket, illetve mindazokat, akiknek különösképpen is szükségük van az Isten kegyelmére. Sok szeretettel hívok mindenkit új évköszöntő hangversenyünkre, zenés áhítatunkra is, amely szintén vasárnap lesz, tehát január 13-án 5 órai kezdettel, és amely a hangversenyen Várhegyi Lajos fog közöttünk zenélni, ő Kordonka művész, és zongorán közreműködik Szekér Bernadett. Ez tehát egy hét múlva vasárnap délután 5 órakor kezdődik itt a templomunkban. Karácsonyi híllevél még mindig van, hogyha esetleg valaki nem tudott vinni eddig, illetve kérdőív is van még. Ez a kérdőív a gyülekezetünk életével kapcsolatos, így elsősorban azokra vonatkozik, akik itt vannak vasárnapról vasárnapra, vagy legalábbis többnyire itt vannak, és jobban ismerik a gyülekezetünk életét, és gyülekezetünk fejlődését, növekedését. Szolgálná ez a kérdőív, hogyha majd összesítjük. Kérjük szépen, hogy aki még nem vitt el, vigyen el, töltse ki, és hátul a bejáratnál találunk egy kartondobozt, rajta is van az, hogy kérdőív, abban kérjük szépen, hogy helyezze el a kitöltött kérdőívet. Kaptunk egy levelet, felhívást a Mátraházi Konferencia Központtól, ez az egyházunknak a konferencia központja, pihenni vágyókat várnak január 21-től kezdődően. Hogyha valakit ez érdekel, akkor a részleteket el tudom mondani annak a levélnek az alapján, amit küldtek. Ugyancsak érkezett egy másik felhívás is. Egyházterületünk, a Dunamelléki Református Egyházkerület szervez gyermekmunkás képzőt. Aki szeretne esetleg szolgálni vasárnap a gyermekek között gyermekórán, úgy érzi, hogy Isten erre indítja őt, és ezt a szolgálatot szeretné rábízni, de ehhez szeretné még ismereteket szerezni, akkor ezen a tanfolyamon ezt meg lehet tenni. Szintén azt kérem, hogyha valakit ez érdekel, akkor keressen meg engem is a részleteket, akkor megbeszéljük majd. A mögöttünk álló napokban Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Sáfi Károlytól, aki 1935. december 18-án született, és 2012. december 11-én hunyt el. Ugyancsak el kellett búcsúznunk Szalkai Rezsőné Köteles Ilonától, aki gyülekezetünk tagja volt. Ő 1929. október 28-án született, és 2012. december 30-án hunyt el. Az Úr Jézus Krisztus mondta, és mondja most is, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Az ő békességét, és ezt a nyugalmat, megnyugvást kívánjuk a megszomorodott szívű gyászoló családoknak. Ugyancsak szomorú szívvel hirdetem azt is, hogy gyülekezetünk másik tagja is elköltözött innen, földi létből, Horváth Sándorné, Erzsike néni, Török Pálinti utcában lakott. Az ő temetése január 11-én lesz, 11 órától az új temetőben. Forduljunk Urunkhoz most énekszóval, megújulásért, vigasztalásért, békességért. Énekeljük így a 464. dicséretünket, mind a 6 verszakával, az utolsó, tehát 6. verszakot már fennállva énekeljük.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcád rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!